Istennek igéjét olvasom úgy, amint az írva található a 40. Zsoltár első 3 verszakában, amely a következőképpen hangzik. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és ő hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. Amen. Kedves testvérek, várni az Úr eljövetelére. Ezt jelenti az advent. Nem másról szól ez az ünnep, mint várni a Krisztus eljövetelét. Erről a váradalomról szól. És hangsúlyosan ilyenkor azt ünnepeljük, hogy Krisztus valóban eljött erre a földre. Valóban kiszolgáltatta magát, egészen törékenyen, baba illattal jött el közénk a hatalmas, végtelen Isten, hogy felnőjön, és királyként életét adja az övéért, hogy azok, akik hisznek ő benne, megmeneküljenek, és örök életük legyen. Egyedül ezért jött el Jézus, hogy felállítsa benned az ő királyságát. Erről szól az advent, erre tekintettek előre a proféták az Ószövetségben, erről szól az a rengeteg messiási profécia, többek között ez a mostani Zsoltár is. De másról is szól az advent, mert tudjuk, hogy a király elment, ha úgy tetszik, és elfoglalta a helyét Isten jobbja mellett. De ahogyan elment, úgy vissza is fog jönni, és királyként ismét meg fog jelenni. És amit elkezdett, akkor azt be is fejezi majd. De én nem az egyik adventről, meg nem is a második adventről szeretnék most beszélni, hanem arról, ami a kettő között van. A mindennapok hétköznapi adventjéről. Arról a várakozásról, amit hétfőtől hétfőig megélünk. Amiben benne vagyunk, amióta az Úr Jézus felment a mennybe, és megígérte, hogy íme én vissza fogok jönni. Úgy jövök vissza, ahogyan láttatok engem elmenni. Én a hétköznapok adventjéről akarok beszélni. Arról, hogy várod-e az Urat? Hogyan várod Jézust? Hogyan várod most? Hogyan vártad tegnap? Hogyan várod őt holnap? Hogyan várod azokban a gödrökben, azokban a kátyukban, azokban a iszapos, ingoványos élethelyzetekben, amiből újra és újra belekerülünk? Mert újra és újra belekerülünk. Dávid Zsoltára erről tesz bizonyságot. Dávid Zsoltára egy nagyon különös Zsoltár. Úgy tűnik, hogy egy háladó imádság. De a végén mégis bűnvallással és könyörgéssel fejeződik be. És a közepén történik egy nagyon különleges dolog, amitől messiási proféciának tartjuk ezt a Zsoltárt. Hogy ott a közepén nem Dávid imádkozik, nem Dávid beszél, hanem az Úr Jézus. Azt mondja, hogy íme jövök. Íme jövök. Nem kedvelted az égő áldozatot és a véres áldozatot. Íme én jövök. És ezek a szavak szó szerint megegyeznek a zsidókhoz írott levélnek a 10. fejezetében. Amikor Jézusról beszélnek, és azt mondja a Szentírás, hogy ezt mondja Jézus. És aztán a 40. Zsoltárnak a szavait idézi ott középen. Milyen különös, nem? Hogy Dávid elkezd imádkozni. Elkezd hálát adni, és egyszer csak valahogy a szavai egybefonódnak a messiásnak a szavaival. És aztán a messiás imádkozik, majd aztán ismét Dávid szavai következnek, aki könyörög a megbocsátásért. Szóval különös prédik, vagy különös zsoltár ez. De nem csak azért különös, mert ez egy messiási profécia. És nem csak azért különös, mert előre tekint a messiásra. Nem csak azért különös, mert feltekint Istenre, de azért is különös, mert beletekint Dávidnak a lelkébe. Beletekint abba, ahogyan Dávid lát, ahogyan Dávid ért, ahogyan ő vall, ahogyan ő könyörög, és ahogyan kiált. És bemutatja azt, hogy a nagy Isten az ő szentségével, az ő szeretetével, az ő kegyelmével erre hogyan válaszol. Hogyan válaszol Dávidnak a hitére, az ő kiáltására, az ő mélyből fakadó kiáltására. Hogy kezdődik ez a zsoltár? Nagyon csodálatosan. Úgy kezdődik, hogy várván vártam. Várván vártam az Urat. És a héberben ez a kifejezés az, hogy várván vártam, ez azt jelenti, hogy valamit nagyon hangsúlyossá akar tenni, valamit nagyon ki akar emelni, valamit szikla szilárddal meg akar nekünk alapozni. Mégpedig minden kétséget kizáróan az Úrnak az érkezését. Nem úgy van, hogy csak úgy simán várta Dávid az Urat, mint a 8 e-buszt, ami vagy jön, vagy nem jön, vagy a 139-eset. Ez egy szikla-szilárd reménykedés. Tudom, hogy jön. Úgy várom, hogy tudom, hogy jön. Semmi kétség nem fér hozzá. És tudom, hogy nem fogja engedni, hogy csalódjam. Mert kijelentette, hogy gondot visel rólam. Hogy gondol rám. Várom, mert azt mondta nekem ez a hatalmas Isten, hogy bízzam rá az ügyemet. És aki rábízza az ügyét, az nem val szégyent. Soha. Várom. Úgy várom, úgy hiszem, hogy tudom, hogy eljön. Szerintem mi sokszor nem így várunk. Szerintem mi sokszor kétség fér a szívünkbe, vagy egy kis izgulás, vagy egy kis stressz, és van, hogy a dolgok elébe akarunk futni, mint ahogyan én az előbb a szószékre nem vártam meg a lekciót. Van, hogy nem bírjuk kivárni a sorunkat. Van, hogy inkább az eseményeket a magunk kezéhez ragadjuk. Mert kényelmetlennek érezzük, hogy a kontrollt, az irányítást átengedjük valaki másnak, mondjuk például Istennek. Amikor úgy érezzük, hogy szorul a hurok, amikor úgy érezzük, hogy gödörben vagyunk, és már túl régóta vagyunk gödörben, és a többiek már rég kimásztak, akik mellettünk voltak, mert ők ügyesek voltak és okosak, és akkor én is kimászok. És nem várom meg az Úrnak a szabadítását. És úgy mászok ki, ahogyan én próbálok kimászni, a magam eszközeivel. A cél szentesíti az eszközt. Mindegy, hogy a Szentírás mit mond. Hogy várjam az ő szabadítását. Ne alkudjak meg a hitemmel. Hanem inkább a dolgok elébe futok. És magam oldom meg a helyzetet. De talán vagyunk úgy, hogy azért nem tudunk már remélni. Azért nem tudunk már várni. Mert kiábrándultunk. Lehet, hogy sokszor próbáltunk már remélni. Lehet, hogy még imádkoztunk is. Lehet, hogy böjtöltünk is. Lehet, hogy fogadásokat tettünk Istennek. Csereberét. Hogyha te ezt megcsinálod, akkor én ezt. Vagy hogyha én ezt megcsinálom, akkor te csináld meg azt. És addig megy így ez a játék, míg egyszer bele nem fáradunk abba, hogy nem jön válasz. És kiábrándulunk. És akkor összegezzük magunknak az életünket, hogy hát úgy néz ki, hogy én szerencsétlen vagyok. Engem az Isten nem hallgat meg. Engem az Isten elfelejtett, engem az Isten a mélységben tart, szándékosan, jó mélyen. Ki vagyok téve minden bajnak, nem remélek már. Nem akarok többet csalódni. Még egy újabb csalódást Istennel nem bírok elviselni. Elég volt. De vagyunk úgy talán, hogy sokat küzdöttünk, remélve, de a saját szemünk előtt vereséget szenvedtünk. És ahogyan körbenézünk, és másokra tekintünk, és látjuk az ő életüket, irítségbe fordul a szívünk. Mások élete beteljesül, az ő küzdelmük célba ér, akkor az enyém miért nem? Az enyém miért nem? Ha neki megy, nekem miért nem? Az én küzdelmem talán nem ér annyit? Az én reménységem nem juthat célbe soha? Mit akarok én? Ki vagyok én? És dühöngünk belül, szorongunk, fájunk belül a szívünk mélyén. Talán küzdünk még valahol, de alapjában véve már feladtuk a várakozást, a reményt. Már nem várjuk Jézust. De Dávid ezt mondja a Szentlélek erejével, hogy várván vártam az Urat, kételkedés nélkül, teljes hittel, reménnyel hiszi, hogy megérkezik hozzá, hogy a kiáltására válaszolni fog. És ezt minden körülmények között hiszi, még a mélységben is. Dávid azt írja, hogy a pusztulás vermében volt, sárban, fertőben, iszabban. Ez a halálnak, a visszafordíthatatlanságnak a metaforái. És ekkor kiáltott, és az életének ezen a pontján kiáltok hozzád, Uram. Mindegy, hogy mi történik körülöttem. Mindegy, hogy mi történik velem, én akkor is hiszek benned. A tények ellenére. Még akkor is, hogyha minden józan észérve ellenére. Én akkor is szent daccal hiszek benned. Várván várlak téged, mert tudom, hogy hatalmas Isten vagy. Neked nincs lehetetlen. Neked nincs olyan, hogy nagy ügy. Tudom, hogy nem könnyű megtanulni ezt a fajta váradalmat. Senki sem képes erre egyedül. Dávid se egyedül tanulta meg, hanem a Szentlélekkel, Istennel. A Szentlélek által ihletve mondja ezt, hogy akár fönt vagyunk, életünk csúcsán, akár éppen sikeresek vagyunk, akár éppen minden rendben megy, vagy akár éppen az életünknek a legalján, ahonnan már nem lehet lejjebb süllyedni, akár a mi hibánkból, akár mások hibájából, akár fent, akár lent. Az ige arra bátorít minket, hogy várván várjad az Urat. Ez jelenti az advent a hétköznapokban. Nehéz. Nagyon nehéz. De erre bátorít. És ezen a ponton mindig csendre int engem egy történet. József történet, amit felolvastunk a lekcióban. Hogy mennyi mindenen ment keresztül ez az élet, amíg el nem éri a célját. Hogy Isten mit tervezett, hogy tervezett, az csak ő tudja. Ő látja át a folyamatát az egésznek. De a folyamat részeként belenged dolgokba, belenged epizódokba, belenged mélységekbe. József apjának, Jákobnak a kedvenc fia volt, és őt szerette a legjobban. 17 évesen álmot láttat vele az Isten. És a kévéi előtt meghajolnak a testvéreknek a kévéi. És aztán egy másik álomban már a nap és a hold is meghajol előtte, meg a csillagok, vagyis a testvéreivel együtt a szülők is meghajolnak. És József nagyon boldog, úgy érzi, hogy az élete csúcsán van, minden rendben megy. Minden úgy történik, ahogyan Isten mutatta neki. De aztán történik valami. A bátyái meggyűlölik. Egy jót szót nem tudnak már szólni hozzá. És elhatározzák, hogy megölik. De enyhítenek az ítéleten, és beledobják a kútba. És József ott ül, a kútnak az alján. Kiszáradásra ítélve. Ahol nincs élet, ahol csak mélység van, ahol csak sötétség van. Tehetetlenül. És ekkor ér az élete egy fordulóponthoz. És így érhet a miénk is egy fordulóponthoz, mint Józsefnek. Hogy egyszer csak kiszáradásra találva találjuk magunkat az életünknek a legmélyén. A mi kútunkban, legyen az bármi is, amiben most benne vagy. És hogy ekkor csak azért is hiszünk. Szentatszal várva várjuk a gondviselő Istent. Mert tudjuk, hogy ő ezzel is számolt. És tudjuk, hogy a rosszat is fel tudja használni a jóra. Tudjuk, hogy ilyenkor sem hagyjuk el a hitünket, a reménységünket. Valami ilyesmit jelent, várván várni az Urat. Isten pontosan tudja, hogy mi történik veled. Vagy hogy esetleg mi készül ellened. Azt is pontosan a kezében tartja. Úgyhogy nem arról van szó, hogy csak téged tart a kezében, hanem a téged érintő dolgokat is. Gondolj bele, hogy indul a karaván, épp megbeszélik, hogy merre vegyék az útjukat, na de egy kiszáradt kút felé. Értitek, miért egy kiszáradt kút felé menjenek? Nem lehet cél egy kiszáradt kút, de mégis arra mennek. És mert van egy kiszáradásra ítélt élet a kútban, aki nem halhat meg, tovább kell őt vinni, mert Istennek terve van vele. Terve van veled. Arra szeretnélek biztatni, hogy ne tekintsd az életednek a mélységeit, a kútnak az alját, a pusztulás vermét, végállomásnak. Ne húzz határt ott Istennek. Nem mondd azt, hogy itt vége van. Nem mondd azt, hogy én már nem remélek tovább. Nem mondd azt, hogy kész, itt a vége. Hanem mondd Dáviddal együtt, hogy várván várom az Urat. Mert tudom, hogy gondol rám. Mert tudom, hogy valamilyen cél felé vezet engem is. József nem látta még ezt a célt. József nem látta azt, hogy egyik helyről a másikra, szépen lassan előbb-utóbb Egyiptomnak a vezető emberévé lesz. Hogy így mentse meg egy államot és a családját. De ez történt Isten kegyelméből. Elképesztő dolgok történtek vele. És meg annyiszor került még a pusztulásnak a vermébe. Tudjuk, hogy megjárta a börtönt is. Többször is megjárta a mélységet és a magasságot. Ahogyan Dávid is megjárta, és ahogyan mi is megjárjuk. Egyszer fent, egyszer lent. De akárhányszor lekerülünk, a zsoltáros azt mondja, hogy odahajol hozzánk. Dávid azt mondja, hogy odahajolt az Isten, mert ő várván várta. Isten odahajlása nem olyan, amit ki tudunk erőszakolni, nem olyan, amit ki lehet érdemelni. A héberben az odahajlása Istennek valami olyasmit fejez ki, hogy ez egyedül rajta múlik, az ő időzítésén, az ő mértéke és az ő elgondolása szerint. A mi feladatunk csak az, hogy várván várjuk. És ő odahajol hozzád, bárhol is legyél. Nem kénytelenségből, hanem szabad jótetszéséből, szeretetből. Olyan valakivel szemben, aki ezt nem érdemli meg, talán az ellenkezőjét várhatná. Ezt hívják úgy, hogy kegyelem. Az Isten, aki a magasságban lakik, odahajol a mélységben járó emberhez. De nem csak odahajol a mélységbe, hanem bele is merül. És a menny oldaláról nézve, a föld és az, hogy Isten emberélet, ez a mélység. Jézus Krisztus. A testélet Isten küldetését ebben a legnagyobb mélységben végezte el. A menny oldaláról nézve a föld, valamint az, hogy Isten emberé lett mélység. Jézus meggyalázva, elítélve, népe által megtagadva, keresztre feszítve, bűneink miatt mennyei atya haragja és ítélete alatt így kiált fel, én Istenem, miért hagytál el engem? Emberként nem csak, hogy az élet mindennapi mélységeit járta át, de szó szerint belemerült a halál és a kárhozat mélységébe, a pusztulás vermébe, ahogy olvastuk. És így jön az örömüzenet, ami a mi reménységünknek is az alapja, hogy ő onnan feltámadt, hogy Jézus győzött, Győzött a bűn és a halál felett. Győzött a temésséged felett. Győzött a vádló hangok felett. Testvérek, mi csak szoktuk mondani, hogy a poklok poklában járunk. De Jézus tényleg megjárta a poklok poklát. Tényleg ott volt azért, hogy neked soha ne kelljen. És soha nem is fogsz ott járni, hogyha hiszel benne. Sem itt a földön, sem a halálunk után, mert az ő gyermeken nem vészel. A gyermekét semmi és semmi nem szakíthatja el tőle. Még hogyha a szíved fél, még hogyha a szíved hűtlen, fájó reménységgel állsz Isten elé. Isten azt mondja, hogy én itt vagyok, és odahajolok hozzád. És ez az a szikla, amire ráállítja a lábainkat Isten. Ezért most hadd mondjam el nektek, hogy Dávidnak van igaza. Hinni azt jelenti, hogy nagy Istenem van, és hogy előtte nincsen lehetetlen. Nincs mélység, nincs reménytelenség, nincs olyan lesújtott állapot, ami ő felett ne tudna győzni. Ezért kiálts hozzá, és várván várjad az Urat, mert ő meg fog érkezni hozzád. Amen. Drága királyunk, Jézus, köszönjük neked, hogy terített asztalnál vártál minket. Köszönjük neked, hogy vacsorával vársz minket. Minket bűnösöket. És hálát adunk neked azért, hogy bennünk nem csak a bűnöst látod, hanem azt, akit te szeretsz, akiért az életed adod. Köszönjük neked, hogy örökre beleírtál minket a tenyeredbe, és hogy nem hullhatunk ki onnan. És ha még ha úgy is éreznénk, hogy hullunk, hogy kihullunk a mélységbe, mi akkor is az egyik tenyeredből a másikba hullunk, és így vagyunk benned biztonságban. Köszönjük neked, hogy olyan Istenünk vagy, akihez mindig imádkozhatunk, akit várván várhatunk, akiről tudjuk, hogy nem késlekedik a szabadítása, bármiben is legyünk. Így kiáltottunk most hozzád, és így ünnepeljük azt, hogy te eljöttél, és újra el fogsz jönni. És amikor eljössz majd másodjára, akkor nem lesznek többé mély vermek, nem lesz többé sötétség, nem lesz többé gyász vagy jajkiáltás, mert ezeket mind eltörled. És van jó boldogan erre előre tekinteni, az úrvacsorán keresztül, az adventen keresztül, az igéden keresztül. Kérünk téged, hogy szentelj meg minket a jelenléteddel a mindennapokban, hogy ne felejtsük el, hogy eljössz, és hogy tudjunk rád várni. Így kérünk a gyülekezetünkért, és így kérünk azért a városért, amiben benne élünk és benne vagyunk, akik most a karácsonyra fognak készülni, de talán nem is tudják, hogy van valaki, akire várhatnak, aki odahajol a szívükhöz, és meghallgatja az ő kiáltásukat, és kihozza őket a pusztulás verméből. Olyan kevés helyen hangzik el az evangélium. Gyújtsd fel a szívünket, Uram! Ne csak a gyertyákat, de a szívünket is gyújtsd fel, hogy lássák a többiek a fényt, hogy ők is megtaláljanak, hogy ők is várván várjanak téged, és hogy így menjünk tovább a karácsony felé. Imádkozunk a nemzetünkért, és így imádkozunk az egész világért, aki sóvárogva vár téged. És így imádkozunk most a tőled tanult szavakkal eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.